Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Na hát egy nagyon izgalmas valakiről fogunk beszélgetni, Szendrei Júliáról, aki 1868-ban hunyt el szeptember 6-án, tehát mondhatni, hogy az évfordulója van a halálának. Katona Csaba történésszel beszélgetünk róla, szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! Van egy roppant érdekes személyiségből fogunk beszélgetni, és rögtön tegyük hozzá, hogy természetesen részben azért érdekes Szendrei Júlia személye, mert hát Petőfi Sándornak volt ugye a felesége és az özvegye, de hát azt gondolom, hogy ő saját magában, tehát mint Szendrei Júlia is egy roppant izgalmas személyiség, és egy nagyon-nagyon tragikus életút.
Igen, és ráadásul igazságtalanul is sokat bántották, és sokkal rosszabb lett a utókor részéről az emlékezete, mint amit érdemelne, úgyhogy kvázi kicsit úgy rehabilitáljuk.
Hát tegyük ezt annál is inkább, mert már a kortársak is beleálltak abból a történetbe, hogy könnyen és felszínesen ítélteztek mindenféle romantikus elvek mentén, nem végig gondolván a gyakorlatot. Mert nézzük először ennek az életútnak a kezdetét, hiszen Szentri Júlia egy rövid boldogság után egy rövid élet valami tudnám összefoglalni. 1828-ban született, az év végén méghozzá Keszthelyen, és katolikus volt egy darabig, azt majd rátérünk, hogy mi ennek a jelentősége, és Szendrei Ignác nevű úriemberi gazdatiszt volt az édesapja, aki a festeticseknél dolgozott, egyébként neki 95 év adatott, tehát nagyon hosszú élete volt, egy kemény, merev ember, és jóval túlélte a lányát, hiszen ott is mondtátok, hogy 1868-ban halt meg. Most ő viszont egy idő után a festetési birtokról a Károlyi családhoz került, és természetesen a családja is követte. Ő mezőbenényben, a Venkénpastírban működő leánynevelő intézetben tanult a Júlia. És nagyon hamar megismerkedett irodalommal, kiválóan zongorázott, tehát egy művelt, okos hölgyemény lett. Egyebek mellett például nagyon tisztelte George Sandot, akit nagyon szeretett olvasni, illetve hát azt viszonylag ismert történet, hogy a korban ritka módon ő hajlamos volt nadrágba járni, sőt cigarozott, ami egy elég formabontó magatartás volt. Aztán ugye ez szerepet játszotta abban, hogy Petőfi Sándorral egymásra találtak, ezt ugye nagyon nehéz megítélni, ami viszont biztos, hogy találkoztak 1846. szeptemberében, ha minden igaz, Nagy Károlyban, és hát nagyon hamar robbant egy szerelem, és alig egy évvel ezt követően, sőt napra pontosan egy évvel ezt követően Erdődön összeházasodtak, mint ez viszonylag ismert, és ugye a Teleki Sándor gróf a Vörös gróf kastélyában, ugye a republikánus grófnak a kastélyában Koltón töltötték a mézeseteiket, amit ugye Petőfi a szerelemről is, illetve a mézesetekről is több versben emlékezett meg. Nagyon hamar gyermekáldás következett, ugye Petőfi Zoltánnak hívták a gyermeket, és ez a boldog, ám de roppant rövid kapcsolat ugye ezért véget azzal, hogy Petőfi Sándor elesett Segesvárnál, legalábbis minimum nyom nélkül eltűnt. Szendrei Júlia kétségbe esetten próbálta keresni a férjét, hiszen ugye, ahogy ma is vannak kétségek, hogy Petőfivel mi történt, és valószínűleg pontosan soha nem tudjuk, mert csak nagyon-nagyon valószínű tényleg ott esett el a csatában. Hát nem találtam, és próbáltam valahogy biztosítani az egzisztenciáját, hiszen ott maradt, és akkor ezt egy percig ne felejtsük el, egy özvegy hölgy, egy nagyon fiatal özvegy hölgy.
Ugye akkor volt 21 éves, és volt egy éves gyermek.
Így van. És hát elég kereste a megélhetés lehetőségét, de képzeljük ezt a kétségbeesett helyzetet, egy levert szabadságharc, egy halott férj, akkor mindazonáltal a kétségek, hogy hát ha mégis él, mert ugye a remény az ilyenkor munkál az emberben. És hát az ő fejében bizony még az öngyilkosság is megfordult, azt gondolom, hogy amennyi, ha lehet ilyet mondani, hogy érthető módon, és 1850 áprilisában volt, tehát teljesen kétségben esve, és ír egy levelet a fiának, az akkor alig másfél éves Zoltánnak, és ebbe azt írja egyebek mellett, hogy úgy rendelkezett, hogy 10 éves korában kapja majd meg ezt a levelet. Szerencsére a tettétejként, ugye, mint az ismert, nem hajtotta végre. Mindig elolvasott a szavakat, már akkor sem a pár sem anyád. Egyetlen örökségedről nem bírt tőlük egyebet, csak nevedet, de azt ne feledd el soha, hogy e név Petőfi, apád nagyjá fényes létevé, de legalább őrizd meg minden szennytől, minden folttól. Most ezt a néhány sort megnézzük, akkor azt gondolom, hogy egy érzékeny és öntudatos emberrel találkozunk, de ez természetesen nem ez a általán felolvasott három sor igazolja, de mindazonáltal nem az öngyilkosságot választotta, hanem Horváth Árpád történészhez, egyetemi tanárhoz ment feleségül, akit nagyra becsült, Valószínűleg inkább az ő részéről egyfajta barátság, bizalom, szimpátia volt ennek a házasságnak az alapja. És nagyon nehéz erről a házasságról nyilatkozni, ez egy rettenetesen nehéz téma. Amit biztosan lehet tudni, hogy 1867-ben külön költöztek egy évvel Júlia halála előtt, azt követően, hogy 4 gyermek született ebbe a házasságba, Attila, Árpád, Viola és Ilona. Közben pedig Júlia nagyon komoly irodalmi tevékenységet folytatott, és akkor itt erre megint felhívnám a figyelmet, hogy túl azon, hogy költőként is tevékenykedett, túl azon, hogy naplót írt, ami most az elmúlt években meg is jelentek, hála Istennek, kiadásban. Hát egyebek mellett olyan Andersen mesék jelentek meg az ő fordításában magyarul, mint a császár új ruhája, ugye rendített neuron katona, ami azt gondolom, hogy mindannyian gyerekkorának egy eleme. És volt benne annyi fantázia, volt benne annyi színesség, hogy ugye 4 gyereket nevelt, illetve 5-öt, hiszen ott volt Petőfi Zoltán is, hogy a korabeli gyereknyelvnek az elemeit beemelt ezekben a mesékben. Viszont jóval merül fel a kérdés, hogy miért váltak el. Amit biztosnak lehet mondani, az, hogy a férje, Horváth Árpád és az ő szexuális szokásai rendkívül módon eltértek egymástól. Tehát konkrétan az történt sajnos, hogy ez a házasság egyébként, elfelejtettem említeni, de ez egy lényeges dolog, ez 1850-ben történt meg. Ugye Horváth Árpád akkor volt 29 éves, Szentvei Júlia 20 éves, tehát két fiatal emberről beszélünk. Nos, ezek a szexuális szokások nagyon-nagyon eltértek egymástól. Azért nagyon nehéz ebben mondjuk úgy, hogy igazságot tenni, mert lényegében Júlia két utolsó levele a legfontosabb forrása ennek a konfliktusnak. Az egyik, amit az édesapjához írt, a másik pedig, amit Horváth Árpádhoz írt. Akkor már nagyon beteg Júlia, tehát tudja, hogy lényegében nagyon-nagyon kevés van hátra az életéből. Az egyik az édesapjának magyarázkodik. Ugye vállás kezdeményez, áttér a protestáns hitre, azért, hogy el tudjon válni. Ugye katolikusként ezt nem teheti meg, tehát lehet érezni, hogy rendkívül erős szándék van mögötte. És hát ami a levélből kiderül, az az, hogy Horváth Árpádnak volt egy minimum erotikus, de lehető pornográf fényképgyűjteménye. És ezt Júlia megtalálta, amit ő úgy érezte, hogy ez teljességgel megszínségteleníti az ő családi életüket, és hát nagy valószínűséggel a férje olyan szexuális magatartást várt el tőle, ami számára elfogadhatatlan volt. És azt most képzeljük el ezt a konfliktust így a 19. század terekán. Tehát konkrétan, ha idézem akkor Júliát, hogy a utolsó üzenete férjének, nevezetesen Horváth Árpádnak, amit tényleg a halál előtt nagyon kevéssel ír neki, és a következőt írja, idézem, azt mondja, hogy minden lépés, melyet az ember tenne sídomhoz, oly fájdalmat okozna poraimnak, ez ember alatt értendő Horváth Árpád, mint minő undort éreztem iránt attól a perctől kezdve, mikor levetkőzte magából az ember, teljes állatiságában tűnt fel előttem, s mint ilyen gyalázatos buja fotográf képeit házi köröm szentélyébe oly megértetetlen cinizmussal behozni törekedett, s vadállatiassággal bennem nejében, emiatt történt tiltakozásai miatt kihunyolt minden érzelmet, amelyeket szívemben gyöngéden és kegyelettel ápolva, áltatok a köznapiasságból kiemelkedni vágytam, s kereken tagadtam azon eljogosultságát, melyet ő mint férj rám erőszakolni akart, hogy az asszonynak nincs más kötelessége, mint a férj kévágyát kielégíteni, hogy az asszonynak a kévág kielégítésében lehet, s kell csak boldognak lenni, stb. Nem sorolom tovább. Azért nagyon nehéz itt konkrétan mondani valamit, mert lehetséges, hogy mindaz, amit Horváth Árpád elvárt volna, az majd teljesen hétköznapi dolog. De lehet, hogy nem. Nem látunk előgé. Az viszont biztos, ugye, hogyha két ember ezen a területen teljesen mást gondol, teljesen mást érez, és az egyik megpróbálja teljesen függetlenül attól, hogy miről van szó, a másikra rákényszeríteni a karát, tehát azt nagyon-nagyon nehéz elfogadni, ugye?
Igen.
És akkor most képzeljük el ezt a szerencsétlen fiatalasszonyt, aki elveszíti az élete szerelmét, férhez megy, megvetéssel sújtják, ugye még Arany János, az egyébként kiváló Arany János, és az érzékeny Arany János is beáll ebbe a sorba, megírja ugye a Honvéd özvegye című verset. És folyamatosan úgy kezelik, hogy hát a nemzet költőjének a feleség az, hogy mehet-e férhez ilyen hamar. Csak hát egyre gondolnak arról, hogy a hangzatos szavak mögött, hogy a nemzet özvegye, vagy a nemzet költőjének özvegye, hát olyanról még nem hallottunk, hogy egy árvagyereket, vagy egy özvegyet a nemzet eltartott volna.
Igen.
És Júlia kényszerhelyzetben meglépi ezt a második házasságát, ez is boldogtalannak bizonyul, hogy szegény méhnyakrákba hal meg, nem kívüli fájdalmak közepette. Tehát ő a tragikus sors még tragikusabb módon tetőződjön be. És ha megnézzük az egyéb forrásokat, a naplóját, a leveleit, akkor világosan kiderül, hogy nem találta maga boldogságát ebben a házasságában. Azzal együtt, hogy például egy kiváló fiatal kutató, Nyimesi Emese kutatásaiból, aki pont az munkahelyen, a Történeti Tudományi Intézetben működő családtörténeti kutatócsoportnak is a tagja. Világosan kiderül, hogy a gyerekek számára Horváth Árpád, illetve Júlia a négy közös egyikük egyébként fiatalon meghalt, tehát valójában három, illetve Petőfi Zoltán számára egy nagyon-nagyon-nagyon művelt irodalmi légkörű otthont biztosított. Tehát a gyerekek például, ez is Gémes Jelmese kutatásaiból merült ki egyenek mellett, házi újságot szerkesztettek Tarka művek címen az édesanyjuk számára, de ketten konkrétan, tehát az ifjabb Horváth Árpád, illetve Horváth Attila, angol neveket vettek föl, mint szerkesztő, Brown Tom, illetve Black Dick, tehát ezt a nevet viselték, és 1865 karácsonyán ünnepi meglepetésként elkészítettek egy számot, majd egy évvel, majd pedig még egyet, december 29-én szépen megvan, hogy Tarka művek első szám, szerkeszti Brown Tom, filmmunkatárs Black Dick. Azt gondolom, hogy ez mutatja ezt a rendkívüli művelségű légkört, ahol teljesen természetes volt az írás, az olvasás. Ugye ez az egyik oldal ennek a nagyon sajátos családi létnek, hát a másik pedig ez a magánéleti rettenetes tragédia, ami ugye abban az irányban, hogy képzeljük el, milyen elszállás kellett ahhoz, hogy katolikusból áttérjen protestánsra, csak hogy elválhasson.
Amikor már tudja, hogy halálos beteg ráadásul.
Pontosan is külön költözik, tehát az élet utolsó egy évét külön évére. És hogyha megnézzük ezt az egészet, akkor azt látom, hogy csak én tényleg ott tenném valósat, minden tiszteletem mellett, hogy Horváth Árpád irányába, aki nagyszerű utolsó beszélünk, akkor egy mondatot mondanék, semmi, tehát nem kényszerítünk egy embert arról, amit nem akar.
Igen.
Ezt nem ragoznám tovább.
Igen.
És innentől kezdve majdnem mindegy, hogy valójában mi volt az, ami Júlia számára elfogadhatatlan volt.
Szerintem letehetjük a voksunkat. Igen, nehéz, de én is bátran azt mondom, hogy hát itt messzéleséggel Júlia mellett állok ebben a, hát ha bárkit is érdekel meg, ha számít. De
mindenkinek jó szíve javaslom,
óriási tisztelet.
Olvasson Júliát, ugyanis hála Istennek az elmúlt években nagy gazdagodik a rávonatkozó irodalom, már 1999-ben megjelent, ha eldobod egykor az özvegyi fácsolt, tehát ugye egy Petőfi idézett címa, naplója, a levelezés a barátnőjével, illetve a vallomása a halálos ágyán, tehát egy utolsó forrás, amit ő keletkeztetett, 15-16-ban jelentek meg a naplói, még nem a részletességgel a családi levelei ebben az évben, 1918-ban több nagyszerű ember, tehát Szatmár Éva dolgozott ezzel, Ajkai Alinka, Szentes Éva, Racki Rita, illetve átváltozatlan olyan mindenkinek a Gémes Jelmesének a munkásságát, aki viszont kifejezetten a családi életére koncentrál. Úgyhogy hála Istennek, hogy Júlia iránt is egyenlen figyelem az most megérénkült, és nagyon-nagyon fontosnak tartom azt megint hangsúlyozni, hogy nem idézőjelben csak mint Petőfi Sándorné, hanem mint Szendrei Júlia kapja meg ezt a figyelmet, és remélem, hogy előbb-utóbb a közvélemény is úgy fog rá gondolni, mint egy tragikus sorsú, nagyszerű képességű, és hát miért tanul gyalázott asszonyra.
Igen. Itt most lezárhatnánk, Csaba, de szerintem a hallgatókat érdekli, hogy mi lett a fiúkkal, ugye neki sem volt túlságosan hosszú élete, ugye? Tehát Petőfi Zoltán.
Ugye Petőfi Zoltán, ugye ő a legérdekesebb talán így tekintettel az édesapja személyére. Hát épp, hogy elmúlt 20 éves, amikor meghalt, a minden igaz tüdővészben halt meg, és 1870-ben hunyt el. Kicsit az édesapjára már olyan értelemben, hogy írt verseket, ezek aztán idővel meg is jelentek, tehát messze nem ért el azt a tehetséget. Idézek tőle. Te meguntam már a hitvány életet, hiszen nekem nincs is senkin, ki szeret, te vagy kislány, te vagy magad egyedül, kinek szívje sorsom miatt bánat ül. És ezért most utána hangzik, de egy kicsit Petőfi Zoltán, mint egy Petőfi Sándor epikon.
Igen.
Arra, hogy az a ritmusa mindene. Volt ő vándor színész, problémák voltak vele az iskolában, tehát mondom, nagyon sok mindenben, hogy az az édesapjára az életútja. Viszont ami egészen biztos, hogy egy gyenge fizikumú fiú volt, és hát ugye azt a fajta életvitelt, hogy megszökik, ide megy, itt húzza meg magát, ott húzza meg magát, ez nem tett jót az egészségének. Leihenbergbe ment, ami az egyik legismertebb fürdőhely volt ebben az időben, tehát már a Monarchiában vagyunk, és hát alig 22 évesen tüdőbajban itt halt meg.
Tehát egy évvel túl élte túl az édesanyját ezek szerint, ugye?
Így van, pontosan erről van szó, tehát kettővel, Júlia, illetve ő pedig. De természetesen, hát azért akadtak, itt ugye több gyerek is született ebből a házasságból, közülük én egyet emelnék ki, nevezetesen az ifjak, Horváth Árpádot, aki viszont egy kiváló orvos lett. Kiváló orvos és természettudós lett. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a Horváth család ilyen szempontból több nagyszerű embert adott a magyar tudományosságnak, hiszen az idősebb Horváth Árpád édesapja pedig Horváth István történész volt, tehát mondhatni ez az értelmiségi attitűd így végigvonult ezen. Na most neki viszont megint csak önértelme az ott tragikus életút, hogy alig 32 éves volt, amikor meghalt. Valószínűleg itt is lehetett valamiféle családi terheltség, tehát egyfelől a kiváló képességek mellett valami más, ugyanis az a helyzet, hogy a második házasságában élt bizonyos Legus Gizellával, szeretett volna családot alapítani, ugye gyerekeket, és hát legyőbb mellett orvosként könnyen hozzáfért a kokainhoz, és hát ez úgy, hogy használta is. Aha. Tehát tulajdonképpen morfinista volt, hogy akkor az időben mondták. És annyit lehet tudni róla, hogy 1887-ben annyi történt, hogy a felesége elindult egy jelmezvára, és amikor visszatért, akkor úgy találták meg, Horváth Árpádot hozta mellette két üveg morfiummal. Uh-huh. Úgyhogy hát sajnos, ha végignézünk így a Horváth család, a Petőfi család sorsán, akkor azt gondolom, hogy sok vidámság nem volt most ebben a témában, de hát a történelem, illetve az emlékezés az nem csak a vidámság,
és rendkívül tanulságos.
A hallgató azt írta, ha ilyenek lennének a töri órák, talán a diákok is szívesebben járnának iskolába. Ez neked szó, Csaba.
Hát szerintem Csaba, ennél nagyobb dicséretet
szerintem. Nagyon szépen köszönöm. Mindazonáltal hozzá kell tennem, hogy a történész tanár kollégáknak így nagyon meg van kötve a keze az órám. Tehát nagyon kevés idő, amit abban néhány szó, 45 percben el lehet mondani, az semmire nem elég. Tudnának ők nagyon sok érdekességet mondani, de talán majd egyszer eljön az idő is az oktatásban.
Mi viszont folytatjuk szerencsére jövő héten, és várunk szeretettel.
Köszönjük szépen, szép napot neked.
Én köszönöm a figyelmet, szervusztok.
Katona Csaba történésszel emlékeztünk Szendrei Júliára.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.